készületlen. Vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Egy 1,6%-os kiegészítő nyugdíjemelés lesz novembertől visszamenőleg, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely ezt azzal indokolta, hogy a nyugdíjas infláció mértéke 4,8%. Átlagosan a nyugdíjasoknak az idejében a kormány 51.155 forintot fizet pluszban, ezt novemberben és decemberben folyósítják. Az Otthonstart programról elmondta, nagy átfogó adatok egy hónap után lesznek, de azt látják, hogy a második héten is óriási volt az érdeklődés, átlagosan több mint napi 1000 ember nyújtott be hiteligénylést. Még az idén 10-15 ezer lakásépítése kezdődhet el a programnak köszönhetően, ami álláshelyeket teremt és a gazdasági növekedéshez is hozzájárul. Gulyás Gergely megerősítette, hogy nemzeti konzultáció indul az adórendszerről, mert ez szerinte fontos közéleti vita. Hangsúlyozta, nem fogadják el azt az álláspontot, hogy erről a választások előtt ne lehessen dönteni. Ezért is tartja a kormány lényegesnek, hogy a választók elmondják véleményüket a több kulcsos vagy egy kulcsos adórendszerről, a családi adókedvezményről és az SZIA mentességről. A Trump adminisztráció jóváhagyta az első 500 millió dolláros Ukrajnának nyújtott katonai segélycsomagot, amelyet az Egyesült Államok NATO szövetségesei finanszíroznak, írta meg a Reuters. A hírügynökség szerint a fegyverekből álló segélycsomag akkor érkezhet meg Ukrajnába, amint Washington engedélyezi a szállítást. A cikk alapján a mostani az első olyan eset, amikor az USA és szövetségesei által kidolgozott új mechanizmust alkalmazzák Ukrajna fegyverellátására amerikai készletekből NATO országok forrásainak felhasználásával. Az Oroszországra nehezedő gazdasági nyomás fokozásáról egyeztetett Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke és Donald Trump amerikai elnök, erről az Uniós Bizottság elnöke számolt be a közösségi oldalán. Von der Leyen arról tájékoztatott, hamarosan bemutatják az Oroszországgal szemben bevezetni tervezett immár 19. szankciós csomagot, amely a kriptovalutákat, a bankokat és az energiapiacot célozza. Japán készen áll az együttműködés fejlesztésére az olyan Magyarország számára is kritikus fontosságú területeken, mint a béketeremtés, az űrkutatás és a nukleáris ipar, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Tokióban, ahol japán kollégája fogadta. Szijjártó Péter szerint ma sajnos szinte az egész világon háborúk, fegyveres konfliktusok, biztonsági válságok zajlanak, támogatni kell a békeerőfeszítéseket. Kapu Tibor űrhajós a felkészülésének egy részét Japánban töltötte, a felek megerősítik az együttműködésüket az űrkutatás és az űrtechnológia terén. A meglévő nukleáris blokkjaink üzemidejét meghosszabbítjuk, az ehhez szükséges műszaki megoldások kidolgozása folyamatban van mindkét országban. Az Európai Unió október 12-től új határellenőrzési rendszert vezet be azon harmadik országbeli állampolgárok számára, akik a Schengeni övezet területére rövid távú tartózkodás céljából lépnek be, olvasható a polisz.hu oldalon. Ez elősegíti az olyan emberek azonosítását, akik nem tartják be a tartózkodási szabályokat, továbbá hozzájárul a terrorista és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzéséhez, felderítéséhez és nyomozásához. 75 millió forinttal támogatja a kormány a Magyar Kórházszövetség kórházi dolgozók egészségfejlesztését szolgáló programját, közölte Rétvári Bence. A belügyminisztérium parlamenti államtitkára az érintettek egészségmegőrzését, továbbképzését, egészséges táplálkozását, dohányzások visszaszorítását szolgálja a kezdeményezéssel, továbbá kifejezi az egészségügyben dolgozók megbecsülését. Megújul a Tokaji járás hivatal kormányablaka, tájékoztatta a Borsod-Zemplén vármegyei kormányhivatal sajtószolgálat az MT-t. A felújításhoz szükséges bruttó 106 millió 800 ezer forintot a közigazgatási és területfejlesztési minisztérium biztosítja. Végül az időjárásról. Gyengén felhős, derült lesz az ég a folytatásban. Csapadék nem hullik, a szél csak kevés helyen élénkülhet meg. A hőmérséklet a reggeli órákban 6-7, napközben aztán 22-23 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Alexander Dumas a Három testőr című regényének 55. részét Varga Tamás olvassa fel.
Alexandre Dumas, a Három testőr. Zivataros, komor éjszaka volt, nehéz felhők rohantak az égen, eltakarva a csillagok fényét. A hold majd csupán éjfélkor kel föl. Néha egy-egy villám lobbant a látóhatáron, ilyenkor fölfehér lett a néptelen út, azután kialudt a fény, és minden sötétbe merült. D'Artagnan mindegyre az élen lovagolt, Athos nem győzte visszahívogatni. Alig bírta rá, hogy elfoglalja helyét a kis csapatban, már is megint előre rúgtatott. Egy gondolata volt csupán, menni, menni. Néven haladtak át Festiberen, a horosforinas a feküdt sebesülten, majd a Richebury erdő mentén lovagoltak tovább. Amikor Erliébe értek, Planché most is ő vezetett, balra fordult. Hol Winterlord, hol Porthos, hol Aramis próbálkozott meg időről időre, hogy szóra bírja a vörös köpönyegest. Ám az, bár minden egyes kérdésre udvariasan meghajolt, felelni egy szót sem felelt. Az utasok megértették, fontos oka van a hallgatásra, nem is faggatták tovább. Különben is közeledett a zivatar, villám villámot ért, már az ég is dörgött, ítéletidőt hirdetett a szél, süvítve cibált a lovasok toldíszét és hajzatát. Megsarkantyúzták a lovakat. Valamivel túl Fromelyén kitört a zivatar. Kibontották köpenyüket, még 3 mérföld állt előttük, szakadó esőben vágtattak tova. D'Artagnan levette kalapját, köpenyét nem terítette magára. Örömes tűrte, hat paskolja az eső forró homlokát, lázban remegő testét. Amint a kis csapat túljutott Goszkálon, és már-már elérte a posta épületét, férfi alak lépett ki egy fa alól, szinte egyenesen a fa törzséből, annyira elmosta körvonalait a sötétség. Kishihetett lovasaink elé az út közepére, megállt és ajkára tette az ujját. Athos megismerte Grimaud-t. Mi történt? Kiáltott fel D'Artagnan. Már nincs Armentierében? Grimaud a fejét rázta, D'Artagnan foga megcsikordult. Csend legyen, D'Artagnan, szólt Athos. Én vállaltam magamra mindent, én kérdezem ki Grimaud-t. Hol van? Kérdezte Grimótól. Grimó a lift felé mutatott. Messze? Kérdezte Athos. Grimó keresztbe tette két ujját, és felmutatta gazdájának. Egyedül? Kérdezte Athos. Grimó bólintott. Uraim, mondta Athos, fél mérföldnyire van innét a folyónál. Jól van, Grimó, szólt D'Artagnan, vezess! Grimó nekivágott a földeknek, és kalauzolta a lovas menetet. Vagy 500 lépésnyire a patakhoz jutottak, átgázoltak rajta. Egy villám fényében megpillantották Engügem falut. Itt van, Grimó, kérdezte Athos. Grimó a fejét rázta. Akkor csend, szólt Athos. S a csapat folytatta útját. Megint villámlott. Grimó felemelte karját, a villám kacskaringós kéklő fényében magányos házikót vettek észre a folyóparton, 100 lépésnyire a komptól. Egyik ablakában lámpa égett. Itt vagyunk, mondta Athos. E pillanatban az árokból kibújt valaki, Musketon volt, a kivilágított ablakra mutatott. Itt van, mondta. És Bazen? Kérdezte Athos. Én az ablakot őriztem, ő az ajtót. Jól van, szólt Athos. Mindnyájan hűszolgák vagytok. Athos leugrott lováról, Grimó kezébe nyomta a kantárt, intett a többieknek, kerüljenek az ajtó felé, s ő maga az ablakhoz indult. A házikót 2-3 láb magas élő sövény vette körül. Athos átugrott a sövényen, s odament az ablakhoz. Az ablakon nem volt zsalugáter, de függönyeit gondosan összehúzták. Felállt a kőpárkányra, hogy átlásson a függöny mögött. Egy asszony pillantott meg a lámpafényben. Sötét köpenyben ült a hunyorgó tűz mellett egy zsámolyon. Rozoga asztalra támasztotta könyökét, fejét két elefántcsont fehér tenyerébe hajtotta. Arca nem látszott. Athos ajkán mégis baljós mosoly tűnt fel. Igen, ő az. Ki más lehetne? Ebben a pillanatban fölnyerített az egyik ló. Milady fölnézett, megpillantotta Athos sápat arcát az üveg mögött, és felsikoltott. Athos látta, hogy megismerték, térdével, kezével beteszított az ablakot, az üveg betört, az ablak kinyílt. Athos ott állt a szobában, mint maga, a bosszú angyala. Milady az ajtóhoz rohant, és kinyitotta. Ott meg D'Artagnan várt a küszöbön, még sápadtabban, még fenyegetőbben. Milady sikoltva hátrált, D'Artagnan azt hitte menekülésre gondol. Attól félt, megint kisiklik a kezükből, előhúzta hát derékszíjából pisztolyát, ám Athos tiltóan emelte fel a kezét. Tedd el a pisztolyt, D'Artagnan, mondta neki. Nem öljük meg ezt az asszonyt, hanem elítéljük. Várj még egy pillanatig, nem lesz fukott panaszra. Jöjjenek be, urak! D'Artagnan engedelmeskedett. Athos hangja oly ünnepélyesen csengett, mozdulata oly hatalmas volt, mintha az Isten küldötte, az Isten bírája volna. D'Artagnan után Porthos, Aramis, Winterlord és a vörös köpenyes férfi is belépett. A négy inas az ajtóban és az ablaknál őrködött. Milady egy székbe roskadt, maga elé nyújtotta karját, mintha az iszonyú látomást akarná elhessegetni, amikor megismerte sógorát, rémségeset üvöltött. Kit keresnek? Kiáltotta. Charlotte Baxont, szólt Athos. Azelőtt Laffer grófnőt, majd Lady Wintert, Sheffield bárónőjét. Én vagyok, mondta az asszony elhalóan, iszonyodva. Mit akarnak? El akarjuk ítélni. Rég megszolgált az ítéletet felett Athos. Szabadon védekezhet, mentse magát, ha tudja. Tessék! D'Artagnan úr, kegyed az első vádló. D'Artagnan előre lépett. Isten és emberek előtt szólt. Azzal vádolom ezt a nőt, hogy tegnap este megmérgezte és megölte Constance Bonacieux-t. Porthos és Aramis felé fordult. Tanúsítjuk, mondta egyszer a két testőr. D'Artagnan folytatta. Isten és emberek előtt vádolom ezt a nőt, hogy engem is meg akart mérgezni. Mérgezett bort küldött nevemre Villeroába, és levelet hamisított barátaim nevében. Engem megmentett az Isten, más valaki halt meg helyettem, Brissemont. Tanúsítjuk, szólt egy emberként Porthos és Aramis. Isten és emberek előtt vádolom ezt a nőt, hogy fel akart bújtani. Öljen meg Vardét, s mivel senki sincs itt, aki tanúskodjon, ezt magam tanúsítom. Ennyit akartam mondani. Azzal átment a szoba túlsó felébe Porthos és Aramis mellé. Kegyet következik, Milord, szólt Athos. A báró előlépett. Isten és emberek előtt, mondta, vádolom ezt a nőt, hogy megölette Buckingham herceget. Buckingham herceget megölték, néztek egymásra szörnyűködve a jelenlévők. Igen, szólt a báró, megölték. Megkaptam az urak levélbeni figyelmeztetését, és lecsukattam ezt a nőt. Egyik hűséges emberem őrizetére bíztam, de megvesztegette, tört nyomott a kezébe, meggyilkoltatta vele a herceget. Úgy lehet Felton, így hívják azt az embert, azóta már fejével lakolt e némber vétke miatt. Az igazságtevők elborzottak az újabb, eddig nem ismert gazságok hallatára. Még nincs vége, folytatta Winterlord. Bátyámat, aki minden vagyonát kegyedre iratta, fordult Milédihez, 3 óra alatt elvitte valami furcsa kór, kék foltok ütköztek ki egész testén. Miben halt meg a férje, asszonyom? Iszonyatos, kiáltotta Porthos és Aramis. Megölte Buckinghamet, megölte Feltont és megölte bátyámat. Igazságot követelek, s ha nem kapok, magam szolgáltatok igazságot magamnak. És Winterlord D'Artagnan mellé állt, helyet adva a következő vádlónak. Milady két kezébe temette arcát, és minden erejét megfeszítette, hogy halálos örvényben kavargó gondolatait rendbe szedje. Most én következem, szólalt meg Athos. Egész testében reszketett, mint az oroszlán reszket a kígyó láttán. Én következem. Amikor fiatal lány volt ez a nő, elvettem feleségül. Hiába tiltakozott egész családom. Vagyont és nevet adtam neki, s egy napon aztán felfedeztem, hogy bélyeget visel. Tüzes lilium nyoma égteleníti el a balvállát. Hát igen, pattant fel Milady. De követelem, hogy fedje fel, milyen bíróság szabta ki rám ezt a galádítéletet. Követelem, hogy állítsák elém azt, aki végrehajtotta az ítéletet. Csendet kérek, szólalt meg egy hang. Erre majd én válaszolok. A vörös köpönyegesre került a sor, most ő lépett elő. Ki ez az ember, ki ez? Sikoltotta Milady. Szava elcsuklott a rémülettől, haja kibömlott és égnek merett vértelen homlokán, mintha minden szála külön életet élne. Valamennyien odafordultak a férfi felé. Athos kivételével senki sem ismerte. De maga Athos is döbbenve merett rá, épp úgy, mint a többiek. Fel nem foghatta, mi köze lehet az idegennek a szörnyű drámához, mely kifejletéhez közeledik. A vörös köpenyes lassan, ünnepélyesen Milady elé állt, úgy, hogy csak az asztal volt kettejük között, azután levette állarcát. Milady mind rémültebben figyelte a fekete haj és fekete szakál keretezte sápadt férfi arcot. De jeges közönnél egyebet nem olvashatott le róla. Azután egyszerre felüvöltött, s a falig hátrált. Nem, nem igaz! Pokolbéli látomás elinnét! Nem, ez nem ő! Segítség, segítség! Jalveszéket rekedten, s a fal felé fordult, mint a puszta kézzel akarna keresztül törni rajta. Ki maga? Kiáltották izgatottan a jelenet szemtanúi. Kérdezzék meg ezt az asszonyt, mondta a vörös köpenyes. Amint látják, ő megismer. A Lilyi hóhér! A Lilyi hóhér! Kiáltotta Milady tébolyultan az iszonyattól, s hogy lenne roskadjon, mindkét kezével görcsösen tapadt a falhoz. Mindnyájan visszahőköltek, s a vörös köpenyes egyedül maradt a szoba közepén. Ja, kegyelem, irgalom! Kiáltozott a nyomorult nő térdre borulva. Az idegen megvárta, amíg elcsendesedik. Ugye megmondtam, hogy ismer, folytatta aztán. Igen, Lévváros hóhéra vagyok. S hogy mi közöm az itteni eseményekhez? Hallgassák meg történetemet. Valamennyi tekintet a férfi alakján csüggött, mohón vaszogva várták minden szavát. Ez a nő lánykorában épp olyan szép volt, amilyen most. Templemári bencés apáca volt. Fejébe vette, hogy elcsavarja a zárda fiatal, tiszta szívű, hívő lelki atyának a fejét, és szándékát sikerkoronázta. Kárhozatba vinni a szenteket is. Szent visszavonhatatlan eskü kötötte mindkettőjüket. Tudták, mindketten vesztükbe rohannak, ha nem vetnek véget viszonyuknak. Ez a nő rávette a papot, hogy tűnjenek el a vidékről. De hogy eltűnhessenek, hogy együtt menekülhessenek, hogy Franciaország más vidékén háborítatlanul nyugodtan élhessenek, pénzt kellett szerezniük. De pénze nem volt sem neki, sem a papnak. A pap ellopta és eladta az áldozati edényeket, mikor azonban éppen útra készülődtek, elfogták mind a kettőt. Egy hét múlva megszédítette börtönőrének fiát, és elmenekült. A fiatal papot 10 évi börtönre és megbélyegzésre ítélték. Én, mint ez a nő is mondta, Líváros hóhéra voltam. Az én tisztem volt, hogy a bűnöst megbélyegezzem. A bűnöst. Tulajdon testvéremet. Megesküdtem, hogy a büntetésben, ha nem is teljesen, osztozni fog ez az asszony is, aki vesztébe vitte a bátyámat, aki nem csak bűntársa volt, hanem felbújtója is. Gyanítottam, hol bujkál, nyomába szegődtem, utolértem, gúzsba kötöttem, és rásütöttem az ő vállára is a tüzes liliomot. Egy napra rá, hogy Lee-ből visszatértem, bátyám is megszökött. Rám kenték, hogy összejátszottam vele, és elítéltek. Amíg nem jelentkezik, engem ültetnek börtönbe helyette. Szegény bátyám mit sem tudott erről az ítéletről, szaladt ezután a nő után. Beribe menekültek, ott a bátyám egy kis plébánia papja lett, elhíresztelték, hogy ez a nő a húga. A vidék földesura fölkereste a papot, meglátta állítólagos húgát és beleszeretett, sőt bejelentette, hogy feleségül veszi. Erre a nő faképnél hagyta azt, akit már tönkretett, hogy tönkretegye újabb áldozatát. Így lett Laffer grófnő a neve. E név hallatára, mely Athos neve is volt, mindannyian Athosra néztek, az pedig bólintott. Mind egy szóig igaz, amit a hóhér beszél. Szegény bátyám, folytatta a hóhér, félőrülten, kétségbe esettem visszatért Lee-be. Eltökélte, hogy leveti magáról az életnyűgét, miután az a nő a becsületét is, boldogságát is elrabolta. A városban megtudta, hogy engem ítéltek el helyette. Jelentkezett a börtönben, és még aznap este felakasztotta magát a cellarácsra. Az igazság kedvéért meg kell még mondanom, hogy akik elítéltek, állták szavukat. Miután a holttest személyazonosságát megállapították, szabadlábra helyeztek. Ez hát a bűne ennek a nőnek. Ezzel vádolom. Ezért viseli a Lilium bélyegét. D'Artagnan úr, szólt Athos, mi legyen ennek az asszonynak a büntetése? Halál, felelte D'Artagnan. Milord Winter, folytatta Athos, mi legyen a büntetése? Halál, válaszolta Winter Lord. Porthos és Aramis urak, folytatta Athos, legyenek bírái. Mi legyen a büntetése? Halál, felelte tompán a két testőr. Milady torkából iszonyú üvöltés tört elő. Térden csúszva közeledett bíráihoz. Athos felemelte kezét. Charlotte Baxon, Laffer grófnő, Milady Winter, mondta neki, a föld és az ég, az emberek és az Isten megelégelték bűneit. Ha tud még imát, mondja el, mert kimondták fejére az ítéletet, és ez az ítélet halál. E szavak széttépték Milady minden reményét, talpra állt és szólni készült, de ereje cserben hagyta. Érezte, hogy egy erős kéz markol a hajába, könyörtelenül, s úgy hurcolja magával oly menthetetlenül, mint maga a végzet. Nem is viaskodott hát tovább, ment kifelé a viskóból. Winter Lord, D'Artagnan, Athos, Porthos és Aramis követte. Az inasok gazdáik után lépkedtek, s a betört ablakú, nyitott ajtajú szoba elnéptelenedett. A kormos lámpa szomorúan pislákolt az asztalon. Éjfél lehetett. A csorba fogyóhold az osztadozó vihartól vérvörösen éppen kelt Armentieré felett. Fakó fényében kirajzolódtak a városka házainak sötét vonalai, s a magas ösztövér templomtorony áttört kölcsipkézete. Átelemben olvat ezüstként hömpölyögtek a Lee habjai. A túlsó parton komor lombkoronák derengtek a viharos ég hátterében, melyen vemhes rőt felhők kergették egymást, mint egy alkonyi félhomályt varázsolva éjnek évadján a vidékre. Balra elhagyott ódommalom meregette béna szárnyait, düledező romjai között időről időre bagoly sivított élesen egyhangúan. A bajós menet útja mellett a lapájon jobbra-balra felfeltünedezett néhány alacsony görcsös fatörzs, mint meg annyi törpe torzalak, aki a késői utas leselkedik egy ászos órán. Időnként villám cikázott végig széles ívben az egész látóhatáron, kígyózva tekergett a lombok sötétlő tengere fölött, s félelmes görbe kardja ketté hasította a vizet s az eget. Szellő sem rezdült a füllett levegőben. Halálos némaság nehezedett a természetre. Sáros, csuszamlós volt a föld a lehullott esőtől, mindnyáján érezték a friss fű átható illatát. Milédit két inas vonszolta, jobbról-balról tartották karjait, mögötte a hóhér haladt. Winterlord, D'Artagnan, Athos, Porthos és Aramis a hóhér után ment. A sort Planché és Bazin zárta be. A két inas a folyó felé vezette Milédit. Az asszony néma volt, csak tekintete szólt oly ékesen, mint még talán soha, könyörögve pillantott hol egyikükre, hol másikukra. Egyszer, amikor valamennyivel megelőzték a többieket, megszólította a két inast. 1000 aranyat kaptok, ha segítek a menekülésben, ha meg gazdáitok kezére adtok, drágán fizettek halálomért, mert bosszúállóim itt járnak már a közelben. Grimaud tétovázott, Musketon minden porcikája reszkedett. Athos meghallotta Milady hangját, oda sietett, Winterlord követte. Váltsák le az inasokat, parancsolta. Beszélt velük ez a nő, már is megbízhatatlanok. Szóltak Planchénak és Bazinnek, és azok vették át Grimaud és Musketon helyét. A folyópartra érve a hóhér Milédihez lépett, és kezét lábát összekötötte. Erre megszólalt az asszony, és rájuk ripakodott. Gyáva, nyomorú gyilkosok, tizen álltok össze egy asszony ellen. Tudom, most nincs segítség, de lesz, aki bosszút áll értem, vigyázzatok! Maga nem asszony, szólt hidegen Athos. Nem emberi lény. Maga pokolfajzat, akit most visszaküldünk a pokolba. Ó, a sok tisztes úr, erény bajnokai, rikácsolta Milady. Minden hiába, ha csak egy hajam szála is meggörbül, gyilkosok vagytok valamennyien. A hóhér nem gyilkos, ha öl is, asszonyom, szólt a vörös köpönyeges, megrázva a széles kardját. A hóhér a legvégső bíró, Nachrichter, ahogy szomszédaink a németek nevezik. Közben megkötözte a nőt, aki vadul felüvöltött. Hangja furcsán, sötéten szállt tova az éjszakában, és beleveszett az erdő sűrűjébe. Ha bűnös vagyok, ha csak ugyan elkövettem azt, amivel vádolnak, ordította Milady. Állítsanak bíróság elé, maguk nem a bíráim, nem ítélhetnek el. Hát Tyburn, azt hiába javasoltam. Miért nem akarta, kérdezte Winterlord. Mert én ne akarok, kiáltotta dulakodva Milady. Mert nem akarok meghalni, még olyan fiatal vagyok. Az a nő is fiatal volt, aki meghalt Bétünben. Még fiatalabb is, mint kegyed. Mégis megmérgezte, asszonyom, mondta D'Artagnan. Kolostorba vonulok, apásza leszek, hajtogatta Milady. Apásza már volt, és ott hagyta a kolostort, hogy a bátyámat tönkre tegye, mondta a hóhér. Milady felsikoltott rémületében, és térdre rogyott. A hóhér felnyalábolta, hogy a csónak felé vigye. Jaj, Istenem! Kiáltozott az asszony. Jaj, Istenem! Vízbe folytanak! Olyan szívet tépően sikoltozott, hogy D'Artagnan, aki a Milady üldözésében olyan kélelhetetlen volt, egy fatönk közt támaszkodott, lehorgasztotta fejét, és mindkét kezét fülére tapasztotta, ám mégis egyre hallotta az asszony fenyegetőzését, sikoltozását. D'Artagnan volt a legfiatalabb a férfiak között, meglágyult a szíve. Nem, ez iszonyú, nem nézhetem tovább, nem lehet, hogy így pusztuljon el ez a nő. Milady meghallotta szavait, újra felderengett lelkében a remény. D'Artagnan, D'Artagnan, kiáltotta a férfi felé, nem felejtheted el, hogy szerettelek. A fiatalember megindult Milady felé, de Athos felkelt, kivonta karját és útjába állt. Még egy lépés, D'Artagnan, mondta, s kardomba ütközöl. D'Artagnan térdre hullva imádkozott. Rajta, hóhér, folytatta Athos, teljesítsd kötelességedet. Örömest, uram, szólt a hóhér, mert mint jó katolikus szentül hiszem, hogy igaz dolgot cselekszem, ha elbánok ezzel a nővel tisztem szerint. Jól van, Athos Milady elé állt. Megbocsátok minden gazságodért, mondta neki. Megbocsátom, hogy ketté törted jövőmet, tönkretetted becsületemet, bemocskoltad szerelmemet. Mindörökre kiölte szívemben a reményt, és ezzel eljátszottad üdvösségemet. Hajd meg békében! Most Winterlord lépett elő. Megbocsátom, hogy megmérgezte a bátyámat, hogy megölette Buckingham herceget. Megbocsátom szegény Felton halálát. Megbocsátom, hogy az életemre tört. Halljon meg békében. Nekem pedig, mondta D'Artagnan, bocsássa meg, asszonyom, hogy nemeshez méltatlan fondorlattal magamra vontam haragját. Viszonzásul én is megbocsátom kegyednek szegény barátnőm halálát, és a kegyed bosszújának könyörtelen cselszövéseit. Megbocsátom, és megsírtom kegyedet, asszonyom. Halljon meg békében. I am lost, suttogta Milady. I must die. Felegyenesedett, körülhordozta lobogó tekintetét, mintha a láng csapott volna ki a szeméből, de nem látott semmit. Hallgatózott, semmi lesz. Körülötte senki, csak ellenségei. Hol fogok meghalni? Kérdezte. A túlsó parton, felelt a hóhér. A bárkához kísérte az asszonyt. Amikor maga is beszállni készült, Athos pénzt nyomott a kezébe. Íme a bér a kivégzéséért, mondta a hóhérnak. Hadd lássák, nem gyilkosok, hanem bírák vagyunk. Jól van, szólt a hóhér. Most pedig ez a nő is tudja meg, hogy amit teszek, nem pénzért teszem, hanem kötelességet teljesítek. S a folyóba vetette a pénzt. A csónak megindult a Lee bal partja felé. Vitte az ítélet végrehajtót s az elítéltet. A többiek a jobb parton maradtak, térden állva néztek a csónak után. Aladik lassan siklott a komp kötele mentén, éppen egy sápadt felhő úszott a víz fölött, asszorta rá derengő fényét. Látták, amint kiköt a túlsó parton, utasainak körvonala feketén vált ki a rőt háttérből. Átkelés közben Milady észrevétlen kioldotta lábának kötelet. Amint a parthoz értek, kiugrott a csónakból és futásnak eredt. De síkos volt a talaj, a part szegélyén megcsúszott és térdre bukott. Bizonyára babonás félelem fogta el, megértette, hogy az ég is elpártolt tőle, ott maradt, ahol elesett. Lehajtott fejjel, megkötözött kézzel. A túlsó partról jól látták, amint a hóhér lassan fölemeli karját. A holdsugár megcsillant a széles pengén, a két kar lesújtott. Hallották a palló suhintását, az áldozat jajszavát, majd a csonka törzs földre dőlt a csapás alatt. A hóhér levetette vörös köpenyét, a földre terítette, rátette a holttestet, mellé dobta a fejét, a köpennyé sarkát összekötötte, vállára vette, és megint a csónakba szállt. A lík közepén megállította a ladikját, a terhet a víz fölé emelte, s nagy hangon így kiáltott. Legyen meg az Isten akarata! S a vízbe dobta a testet, az pedig a mélységbe süllyedt, és elmerült a habokban. A négy testőr három nap múlva visszaérkezett Párizsba. Nem lépték túl szabadságukat, s még akkor este szokás szerint jelentkeztek Trévi úrnál. Nos, urak, jól szórakoztak a kiránduláson? Kérdezte a derék testőr kapitány. Csodálatosan, felelte Athos a maga és társai nevében.
Düma a három testőr című regényének 55. részét hallották Varga Tamás előadásában. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat csütörtökön 0 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kapcsolj rá! Zenei összeállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Minden forrásom, belőled fakad minden forrásom. belőled fakad. Oh, 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 oh. Minden forrásom, belőled fakad, minden forrásom, belőled fakad, minden forrásom, belőled fakad. Krisztus kenyés volt szívében, most irány a föld felett, forra szentjén égességben, minden népesnek üzenet. Krisztus kenyés volt szívében, most irány a föld felett, forra szentjén égességben.
Már fölmenned az égbe, nem kell, hogy a mélybe szállj. Az az elveszített gyönyörű éden ajtók előtt áll. Új világ, ó, 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 ó. Nem kell érte már felmenned az égbe, nem kell, az az elveszített gyönyörű éden ajtók előtt áll. Valaki hív most, valaki zörge, valaki várja, hogy válaszolj. Valaki szólít, ha hallod, nyisd meg, mert ő a régen vár szabadító. Az, aki gyógyít, az, aki az, aki minden megbocsájt, leveszi róla a szennyes múltat, csak gyere hozzá, ha megfáradtál. Már felmenned az égbe, nem kell, hogy a mélybe szállj. Az az elveszített gyönyörű éden ajtó előtt áll. Valaki hív most, valaki zörge, valaki várja, hogy válaszolj. Valaki szólít, mert ő a régen vár szabadító. Az, aki gyógyít, az, aki megfos, az, aki minden megbocsáj, leveszi róla a szennyes múltat, csak gyere hozzá, ha megfáradtál. Mert olyan jó, olyan könnyű ez a tehet, amikor nálad nyugalmat
honnan jön, de hallom. Hallom, zúg, újra zúg a szél. Nem tudom, hová megy, de mégis, mégis visz, újra visz feléd. Hűséged, Uram, az égig, írgalmad a felhőkig ér. Ha gyenge volnék, akkor erősít kegyelmet mindenre.
Apám és anyám előtt rég, benned már megszülettem én. Kezdettől a világ kezdetét, ott voltam szíved rejtekén.
Ott voltam, mikor földre jöttél, és megfeszítve bele a Golgotán. Én meghaltam, és mégis élek, mert a sírból feltámadtál. Átmegyek a folyó.
Hallelujah, az üdvös.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, az elmúlt közel 25 percben keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Trembles at his voice.